Jézus szeretetének ajándéka. A stúdióban dr. Csernai Balázs, a Boldog Gizella szeminárium spirituálisa és Leitner Veronika, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus veszprémi asszisztense beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! A közeledő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán egyre több szó esik különböző fórumokon az eukarisztiáról, annak titkáról. Érdemes talán ilyenkor húsvét előtt az eukarisztiára és a keresztény ember életében elfoglalt helyére még nagyobb figyelmet fordítani. Balázs atya, közelítsük ma az eukarisztia felé egy kissé talán ritkábban tárgyalt oldalról, a nyelvészet felől. Honnan ered és mit is jelöl maga ez a szó, hogy eukarisztia?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az eukarisztia az eredetileg görög szó, és annyit jelent, mint hála, köszönet. És hogyha kicsikét elmélyülünk ennél a hála, köszönet szónál, akkor mondhatjuk azt, hogy hálaadás, de föltehetjük a kérdést, hogy mi köze a hálaadásnak a szentmiséhez. A szentmise mindig önmagában is hálaadás, de ez oda megy vissza, hogy Jézus az utolsó vacsorán, akkor, amikor már tudja azt, hogy földi élete közeledik, tudja azt, hogy közel van az ő szenvedése, akkor az utolsó vacsorán, amikor együtt van a tanítványokkal, ahogy a minden egyes szentmisében halljuk, hálát adott. És ez a hálaadás annyira megérintette az utókornak a szívét, hogy az egész szentmisét, az egész szertartást erről az egy mozzanatról nevezte el, és nevezték el a szentmisét hálaadásnak, eukarisztiának.
Gyakran találkozunk a nagy, örök, felséges titok megfogalmazással az eukarisztiával kapcsolatban. Ha lényegében könyvtárakat írtak már tele erről a csodálatos ajándékról, akkor miért mondjuk ma mégis, hogy titok? Ki előtt titok, ki számára titok, és főleg miért titok az eukarisztia?
Ha már nyelvészkedést említettél, akkor azt gondolom, hogy fontos megkülönböztetnünk két valóságot, amelyből mind a kettőt titoknak hívjuk, de amelyek egymással szinte teljesen ellentétben vannak. Akkor, amikor mi a titok szót halljuk, akkor elsősorban arra gondolunk, amit a latinok secretumnak mondtak. Ebből van egyébként a titkár, vagy ebből van a sekreske, vagyis egy olyan terület, ami csak bizonyos emberek számára hozzáférhető, olyan információ halmaz, amit másoknak nem adunk ki. Van azonban a titokra egy másik szó, ez pedig a latin által görögből átvett misztérium szó, ami nem azért titok, mert nem tudhat róla senki, vagy mert nem írtak róla könyveket, vagy hogyha könyveket írtak róla, akkor adott esetben azok valami titkos könyvtárban vannak, hanem ez azért titok, mert sokkal többről van szó, mint ami az emberi gondolkodásunkba, az emberi értelmünkbe, az emberi megértésbe belefér. És Isten ilyen módon titok. Minél többet fejtünk meg belőle, minél több könyvet olvasunk el róla, minél több mindent tudunk róla, annál inkább belátjuk, hogy igazából rengeteg dolog van, amit nem tudunk felfogni. Rengeteg olyan terület van, ahol csak csodálkozni tudunk. És a misztériumban a régiek nem úgy léptek be, hogy akkor most elmondtak valamit, hanem bevezették az embert a misztériumba. Vagyis bevezették őket egy olyan valóságba, ami általában meghaladta az ő felfogó képességüket. Az eukarisztia is ilyen. Megünneplünk valamit. Ott vagyunk a szentmisén, nincs olyan szentmise, amit fel tudnánk fogni, hogy ott pontosan mi is történik. Persze tudjuk, a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé válik, tudjuk, hogy ezt magunkhoz vehetjük, tudjuk, hogy ezzel kegyelmet kapunk, meg halljuk Istennek a szavát, mindezt tudjuk. De miközben átéljük, sokkal több történik bennünk és velünk és körülöttünk, mint amennyit el tudunk képzelni. És az eukarisztia egy ilyen titok, amiben jó újból és újból megmerülni, ilyen szempontból olyan, mint a tenger, akár hányszor lemerülhetek a tengerben, akár hányszor búvárkodhatom és csodálhatom, hogy ott mennyi minden van, sokkal több minden marad, amit nem láttam még. És jó így egyre többet felfedezni ebből a titokból, ebből a misztériumból.
Ha valakinek úgy kell az eukarisztiáról beszélned, hogy a másik fél nem tudja, miről van szó pontosan, akkor mivel indítasz? Mi az a néhány legfontosabb vonás vagy jellemző tény, amiben összesűríted az eukarisztia jelentését, és úgy általában ezeket a helyzeteket te mennyire találod könnyűnek, amikor így magyaráznod kell, vagy mennyire nehézkesek ezek?
Ez elsősorban attól függ, hogy mennyire könnyű vagy mennyire nehéz, hogy éppenséggel az illető mennyire nyitott vagy nem nyitott. Ahonnan azt hiszem a leginkább megérthetjük az eukarisztiát, az Jézusnak az élete. Hiszen Jézus az egész életét azzal töltötte, hogy odaajándékozta magát. És ugyanezt történik az eukarisztiában, az utolsó vacsorán is. És akkor, hogyha valaki megsejti azt, hogy mit is jelent egy életet odaajándékozni, akár egészen egyszerű módokon is, például egy családban, vagy egy munkahelyen, egy szolgálatban, vagy bárhol, akkor valamit megsejtünk abból, amit Jézus tesz az utolsó vacsorán, hogy odaajándékozza magát egy teljesen szabad, de egy hihetetlen radikális és nagyon mély döntéssel.
Az eukarisztiát körbejártuk ezúttal kicsit formai nyelvészeti oldalról, és ehhez kapcsolódva van egy felvetésem. Ha úgy tekintünk az eukarisztiára és magára a szentáldozásra, mint egy nemzeteket összekötő, bárki által beszélhető önálló nyelvre, szerinted, mint azt egy tisztességes nyelvhez illik, melyek volnának ennek a nyelvnek a legfontosabb szabályai? Illetve ez egy könnyen tanulható nyelv lenne, nehezen elsajátítható nyelv lenne, és tekinthetjük-e úgy, mint az ember és Isten, és az ember és ember között egyaránt összekötő nyelvre?
Átvitt értelemben azt hiszem, hogy ezt mindenképpen mondhatjuk, már csak azért is, mert az a Jézus Krisztus, akivel az eukarisztiában találkozunk, őróla, ugyan most ez nem annyira aktuális, de karácsonykor újból és újból elhangzik, hogy ő Istennek a szava. És Isten szavának is mondhatjuk, hogy lehet egy nyelvtana, lehet egy ilyenfajta szabályrendszere, és ez a szabályrendszer pontosan azt szolgálja, hogy közösségben legyünk, hiszen minden nyelv arra való, hogy tudjunk emberekkel közösségben lenni. Azért beszélünk, azért kommunikálunk, hogy közösség, kommunió, egység legyen közöttünk. És Jézusnak ez a nyelve, az eukarisztiának a nyelve, az tulajdonképpen a minden mögött álló, vagy minden fölött, vagy mindent megalapozó nyelv, az a nyelv, amelyben fölismerjük azt, hogy kicsoda Isten, és amely nyelvben fölismerhetjük, hogy kik vagyunk mi magunk. Ez persze érvényes valamilyen mértékben minden nyelvre, hiszen amikor elkezdek beszélni, amikor valaki meghallgat, akkor kimondok olyan dolgokat, amik lehet, hogy engem magamat is meglepnek, és így ismerem meg saját magamat is. De itt tulajdonképpen pontosan Istennek az önajándékozásán keresztül tanulhatjuk meg, vagy csodálkozhatunk rá, hogy az egész világnak és az egész emberi életnek az alapja ez az ajándékozás. Az az ajándékozás, amivel Krisztus odaadja magát a szenvedésben, de amellyel odaadta magát az ő szavaiban, az ő tanításaiban, az ő tetteiben, a gyógyításaiban, és így tovább. És azt látjuk, hogy mi emberek mindig abból élünk, hogy odaajándékozzuk magunkat, illetve befogadjuk másoknak ezt az ajándékát. Azt, hogy mások magukat nekünk ajándékozzák. Akár szavakkal, akár tettekkel, akár önfeláldozással, vagy lehetne sorolni, hogy hogyan. És ilyen szempontból az eukarisztia a hálaadásnak a nyelve, hálásak vagyunk az ajándékért, és ezt a hálánkat azzal fejezzük ki, hogy mi is ajándékot adunk, és ajándékká válunk.
És én egy kérdést tennék még fel a végére, ez igazából a te eukarisztiához fűződő személyes kapcsolatodra világít, ha egy kicsit rá, és egy kicsit a művészet világa felől indít. Az eposzok nyelvezetére jellemző az, hogy vannak ilyen állandó eposzi jelzők, amelyek ugye egy-egy személy neve elé kerülnek, és úgy folyamatosan visszatérnek, mindig ehhez tapadnak. Például, ha csak a legismertebbre gondolunk, ez a leleményes Odysseus, és akkor ő mindig leleményes. Ezek a jelzők lényegében mindig kiemelik a legfontosabb tulajdonságait az adott személynek, illetőnek, és szerintem a bevezető alapján már úgy sejted a kérdést, hogy ha te emelnél ki egy, kettő vagy akár három ilyen jelzőt, akkor te személy szerint mit emelnél ki az eukarisztia elé? Milyen jelzőket? Én csak néhány példát hoztam itt a Litánia legméltóságosabb oltári szentségről szövegéből, hogy örök, legszentebb, gyógyító, engesztelő, tápláló, életadó, legméltóságosabb, ugye nagyon-nagyon sok ilyen jelzőt elhangzik ebben a szövegben is. Neked van-e olyan, amit te legszívesebben elé tennél a saját szemléleted szerint?
Minden jelző nagyon sok mindent elmond valakiről, és minden jelző bizonyos szempontból lehatárol valakit. Tehát akkor, hogyha Odysseus például leleményes, akkor ez azt jelenti, hogy nem nagyon van esélye arra, hogy bármilyen helyzetben kétségbe essen, hiszen leleményes és megtalálja a kiutat. Azt hiszem, hogy az eukarisztia titkát leginkább akkor értjük meg, hogyha a jelzőkön túl tudunk nézni. Mert minden jelző, bár nagyon sok mindent elmondhat Jézusról, az eukarisztiáról, valójában mégis sokkal többet kizár, mint amennyit benfoglal. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy a legjobb jelző, bár ez is kicsikét félreérthető lehet, a kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen a szónak abban az értelmében, hogy nem látjuk a végét. És akkor, hogyha egy bizonyos módon közelítünk, akkor is rengeteg sokat és hatalmas nagy gazdagságot fogunk találni, de nem fogjuk látni az egészet. Ha másik irányból közelítünk, akkor sem fogjuk látni az egészet. Ilyen szempontból talán ez az a szó, ami a leginkább alkalmas lehet arra, hogy azt a gazdagságot, azt a végtelenséget leírja, ami itt az eukarisztiában nap mint nap, amit az Úr Jézus az eukarisztiában nap mint nap nekünk ad.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a válaszokat Csernai Balázs atyának. Hallgatóinknak további áldott vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Jézus szeretetének ajándéka. Az elmúlt percekben dr. Csernai Balázs, a Boldog Gizella Szemináriumi spirituálisának és Leitner Veronikának a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus veszprémi asszisztensének beszélgetését hallották. Hírek.